És három embernek külön köszönetet mondanék. Az első az Karvalics László, aki 2000-ben felfigyelt erre a kutatásra, és személyes aktivitásával végül is iniciálta azt, hogy el tudjon indulni ez a kutatás. A másik az Csepeli György, aki rengeteget segített ennek a kutatásnak a lebonyolításában az elmúlt évek során. A harmadik pedig Boda Miklós, aki különösen az elmúlt két évben segített, vagy az elmúlt három évben segített rengeteget ahhoz, hogy ez a kutatás, amelynek itt a kezemben tartom az összefoglalóját, pontosabban most tartom a kezembe, mennyire még ragaszkodjunk az alfabetikus rendhez, amely kutatás sokkal bővebb, mint az itt látható összefoglaló, és az itt látható összefoglalóban is azonban jó néhány oldal foglalkozik a digitális egyenlőtlenség különböző dimenzióival, ezért én erről nem fogok beszélni, viszont engedjék meg, hogy barátomnak és mentoromnak, Csepeli Györgynek átnyújtsak egy példát. Na most, akkor tehát nem fogok beszélni az adatokról, nem fogok beszélni a különböző dimenziók változásáról, hanem ezzel szemben négy dologról fogok beszélni. Igyekszem nagyon röviden. Az első, ez tudják, a kalapácsos ember mindenütt a szöget keresi, szociológus nem tud más csinálni, a társadalmi dimenziók iránt tanúsít valamiféle nyitottságot. Ezt én az első dolgot ezért digitális episztemológiának nevezem. A digitális episztemológia nagyon röviden azt az ismeretelméleti problémát vázolja, vagy reflektál arra, amely húsba vágó mindenki számára, aki ezzel az információs társadalmi átalakulással próbál foglalkozni, mondjuk azon szerencsés kollégáimmal szembe, akik az ifjú Lukácsnak a Max Weber hatását vizsgálják az ifjú Lukács gondolati fejlődésére, ők hatalmas előnyt élveznek velünk szemben. Ez a hatalmas előny, ez röviden megragadható, pontosan tudják, hogy hogyan nézett ki ez a heidelbergi szalon, ahol Lukács találkozott Weberre, pontosan tudják, hogy hánykor találkozott, pontosan tudják, hogy milyen volt a diványnak a húzata, azt is, hogy Frau Weber milyen teasüteményt szolgált fel. Ezzel szemben milyen helyzetben vagyunk mi, World Internet Project, ide vagy oda? Egy olyan világban élünk, amelyet hihetetlen sebességgel változó technológiák jellemeznek, és valóban, ahogy Plé Csaba az előbb mondta, fogalmunk sincs, ott tartunk, ahol Gutenberg, és nem tudjuk, hogy hova fognak vezetni ezek a technológiák. Technológia történetben az elektromosságot szokták hozni példának, itt az alapvető felfedezés után 20-30-40 év telt el, amíg a társadalmi hatások komplexitása valóban kibomlott. Másik, nem csak a technológia fejlődők, hanem a platformok között is van egy nagyon nehezen osztályozható és észlelhető verseny. Beszéltünk délelőtt Nyírő Andrásnak erről a fantasztikus kísérletéről, én egy másik próbálkozást is ismerek, ami nem wifivel, hanem behúzalozva kívánta ezeket az észak-kelet-magyarországi megyéket behálózni. Ez egy teljesen plauzibilis próbálkozás lett volna, azt leszámít, hogy 1-2 nullával több lett volna a költségvetése, mint ennek a nyírőféle projektnek. Tehát van egy olyan verseny, amiben szintén nem látunk tisztán. És aztán társadalmi dimenziókat nézve van egy borzasztó komplexitása a változó felhasználásoknak, és hihetetlen sebesség. Ez hatalmas nehézségeket okoz egyébként a kutatásba. Nyilvánvaló, hogy az ember longitudinálisan akar mérni valamit, akkor igyekszik ugyanazt a dolgot mérni. Mondjuk a blogokat, aminek nehéz lenne túlbecsülni a jelentőségét, az autoritás, illetve az autoritás szétmarására, ezeket nem tudtuk mérni 6-7 évvel ezelőtt, egész egyszerűen, mert akkor még nem léteztek. Tehát nagyon az elején vagyunk, nagyon-nagyon változik, és ami borzalmassá teszi a dolgot, hogy ez mind be van ágyazva egy olyan társadalomba, amely önmagában is változik. Információs társadalomról, digitalizációról beszélünk nagyon helyesen. Ez egy meghatározó faktor, de látnunk kell, hogy vannak olyan faktorok, amelyek nem az információs társadalom kialakulásával függnek össze, mondjuk a globalizáció, mondjuk a demográfiai kihívás, mondjuk az urbanizáció. Van hozzá közük, hiszen természetesen ebben a hálózati világban minden mindennel összekapcsolódik, de alapvetően ezért ezeket külön faktoroknak tekinthetjük, és ez tovább bonyolítja ezt a dolgot. Az ismeretem szerint társadalomtudományokon belül legszellemesebb próbálkozás arra, hogy ezt a komplexitást megragadja, az úgynevezett actor network theory, Bruno Latour és Michel Callon nevéhez fűződik. Én ezt gyakran nem értem, mert ugye ők franciák, és franciaként van egy hajlamuk arra, hogy rendkívüli bonyolultsággal fogalmazzanak meg egyszerű dolgokat, de amit megértek belőle, hogy ennek az új köztársaságnak emberek, tárgyak és szervezési struktúrák egyaránt a részét képezik, és ebbe az új köztársaságban kell gondolkodnunk, hogyha ezt az egészet meg akarjuk érteni. Ez egy lehetséges, nagyon fontos megközelítés, azt gondolom. Önök közül Somod Imre biztos vagyok benne, hogy jól ismeri a Jonas Riederströmernek, a svéd business gurunak a könyveit, aki a Funky Business és a Karaoke Kapitalizmus című könyveket írta. Ezek nagyon könnyed, nagyon szórakoztató olvasmányok nagyon-nagyon komoly témákról. Funky Businessnek a lényege az volt, hogy az egész üzleti tevékenység középpontjába, amit a Gyuri volt, hogy kedves és a kreatív gazdaság kapcsán hivatkozott, az ész és a kreativitás kerül, a Karaoke Kapitalizmus pedig azokat a globális struktúrákat írja le, amelyek mindenütt jelen vannak, mondjuk business oktatásba, ugyanazokat a tankönyveket, ugyanazokat a struktúrákat használják, szoftvereket és hardvereket is az egész világon. Erről beszél. Nekem módon volt nemrégiben vele vacsorázni, és ő arról beszélt, hogy igaziból meghaladta a saját magát, és a rendkívül sikeres és több millió dolláros profitot hozó könyvein túllépett, és egy új világot vizionál. És ennek az új világnak az egy központi fogalma a meglepetés. A gyerekkorunkban mindannyian szerettük a meglepetéseket, nem volt annál édesebb Mikulásnál, hogy mi lesz a cipőnkbe. Azonban, mikor az embert reggel 6-kor felhívja a főnöke, vagy 3-kor egy diákja, akkor ez a meglepetés már korán sem olyan kellemes. És amiről ő beszélt, hogy ebben az új világban a sikernek az az áloga, hogy mégiscsak megtanuljunk együtt élni ezekkel a meglepetésekkel, mert akármennyire is próbáljuk, ugye a Laci beszélt reggel a Control Revolutionről, hogy mindig próbálunk új és új control technikákat bevezetni, de valójában a másik lehetőség. Nem a kontrollnak, hanem elfogadni azt, hogy egy meglepetésekkel teli világban vagyunk, vagy hogy jól szépen fogalmazott Jónás, felfedezni a bennünk élő gyermeket, és rehabilitálni a bennünk élő gyermeket, és ez a pszichológiai attitűd, ez lesz a versenyképességnek, az üzleti sikernek, és egyáltalán a közösségi sikernek a fontos eleme. Egy pszichológiai tényező nem a verseny a talentumért, a tehetségért folytat. Ugyanis ezt a talentumot is meg lehet venni a piacon. Mindent meg lehet venni a piacon, hogyha valaki valóban akarja, hanem ez a fajta nyitott, kudarcot nem elkerülő, boldog, kicsit bárgyú, feszültség és kockázat keresés, ami a gyermekeket jellemzi már 9 hónapos korukban is, ahogy erről én sokat tudnék mesélni, de most nem fogok. Tehát van egy ilyen borzasztó változás, ez a 4 dimenzió: változó technológia, változó platformok, változó felhasználás és a változó társadalomnak az együttjárása alakítja ezt ki. Japán még elő fog kerülni az előadásomban, de például döbbenten tapasztaltam, hogy Japánban mondjuk a demográfiai változások azt okozzák, hogy az informatikai felhasználásoknak és a robot technológiának a túlnyomó része az az öregekkel való bánásmód, az idősekkel való bánásmód különböző aspektusaiban, mert nyilvánvalóan először van egy demográfiai változás, és erre a demográfiai változásra reflektál valahogy később a technológia. Ez lett volna az első pontom a digitális episztemológiáról. A második pontom az, hogy bonyolítsam, a digitális hermeneutikáról és az értelmezésről szól. Én nagyon örültem, mikor a digitális egyenlőtlenség címén volt a konferencia meghirdetve, mert őszintén szólva az elmúlt néhány évben most egyre idegesebb lettem, mikor digitális szakadékról hallottam. A digitális szakadék volt az, ahogy a 90-es évek közepén Amerikában a megjelenő internetes különbségekre reflektáltak, érthetően, anélkül, hogy ebben kapcsolatban nagyon kritikus akarnék lenni. Egy kezdeti szakaszban ez egy használható fogalomnak tűnt, azonban már a teljesen nyilvánvalóvá vált az elégtelenség. A World Internet Projectben vannak svéd, amerikai, szingapúri, hongkongi és más partnereink is, ahol az internet penetráció bizony 70-75%-os arányt ért el, és teljesen világosan jelentkezik ezekben a társadalom, hogy nem igaziból az a legnagyobb kérdés, hogy van-e valakinek internet hozzáférése, hanem az, hogy mire használja ezt az internet hozzáférést. Úgyhogy ha kritikát akarunk megfogalmazni, vagy leírjuk ezt az utat a szakadék fogalmáról, a digital gapről, a digitális egyenlőtlenség felé, akkor legalább 3 előnyt tudunk látni, vagy 3 ilyen intellektuális inspirációt lehet menni. Az egyik az, hogy sokkal árnyaltabb, ahogy erről próbáltam beszélni, nem csak a van, nincs, have not dimenziókban, hanem próbálja azt nézni, hogy ki, mire, hogyan, milyen módon tudja használni az internetet, milyen módon alakítja ez át a kompetenciákat. Megfékezem itt magam, de hogyha bárkit érdekel, akkor horror történeteket tudok mesélni a 12. kerületi önkormányzat és az én viszonyomról ebbe a digitális viszonyomba, és azt mondom, hogy nem alakította át különösebben az egyenlőtlenségeknek és a kiszolgáltatottságoknak a struktúráját. A másik dolog az árnyaltságon túl talán, hogy az egyenlőtlenség fogalma lehetővé teszi azt, hogy a szociológiában egy oly kedves és fontos fogalomhoz, a társadalmi egyenlőtlenségek fogalmához kössük. Nyilvánvalóan a digitális egyenlőtlenség nem önmagában létezik, hanem beágyazva a társadalmi egyenlőtlenségeknek a rendszerébe, mondanám, de mondjuk a Gyuri előadásából is lehetett tudni, hogy itt azért máshogy néz ki az egyenlőtlenségeknek a rendszer, és ez egy borzasztóan izgalmas dolog. Ha jutaljak egyetlen egy elemre, ami a World Internet Projectnek az egyik nagy találmányára, amire én személyesen elég büszke vagyok, ez a kulturális gátnak a szerepe. Mi azt találtuk a kutatás elején 2001-2002-ben, hogy a magyar lakosság internet nem használatának alapvetően két oka van, magasak az árak, és ez a szorongás, félelem, nem érdekel, nem akarom használni, kicsit kevesebb arányban, de nagyon jelentős arányban. Mi történt az elmúlt 5 évben? Az elmúlt 5 évben az történt, hogy ez alapvetően megváltozott a struktúra, az árak is estek, növekeszik a jó mód, ezt nem akarnám mondani, de valami történt talán a gazdasági dimenzió is. A lényeg az az, hogy radikálisan lecsökkent a gazdasági okokkal magyarázók aránya, és nagyon megemelkedett egész döbbenetes módon az elmúlt 5 évben, nem állítom, hogy az IHM tevékenysége következtében, de minden esetre miközben az IHM hatalmas összegeket fordított arra, hogy kampányoljon az internet mellett, eközben nagyon megugrott azoknak a száma, akik aránya, akik arról beszéltek, hogy kulturális okokból nem érdekli őket, szoronganak, nem akarják használni az internetet. És még ez ennél is bonyolultabb, mert azt gondolom, és emellett fogok érvelni, hogy az internet használat vagy nem használattal kapcsolatos kulturális attitűdök azok természetesen nem csak az internetről, hanem általában az innováció, általában a társadalmi megújulás, társadalmi szokatlan tényezőknek az összességéről, a tanulásvágyról szól. Végül a harmadik dolog, ami miatt én inspirálónak találom a társadalmi egyenlőtlenségnek a fogalmát, az az egyenlőtlenség maga. És ez egy messzire vezető kérdés. Tudjuk-e azt, hogy milyen egyenlőtlenséget tartunk elviselhetőnek ma Magyarországon? Akár digitálisan, akár nem digitálisan. Ugye említettem az előbb Svédországot és Amerikát, ahol 70% fölötti az internet penetráció, de vegyük észre, még ezekben a jómódú országokban sem, vagy mondjuk egy autoriter paradicsomban, mint Szingapurban, ott sem 100%-os. Mi az, amit elfogadhatónak tartunk? És tulajdonképpen ezért a gondolat, én Havas Miklósnak tartozom köszönettel, aki nagyon inspirálóan felhívja erre a figyelmet, hogy biztos-e az, hogy nekünk azt a célt kell, nem is az, hogy biztos-e, hanem hogy arra zavarba ejtő tényre hívja fel a figyelmet, hogy nincs semmiféle konszenzus arra vonatkozóan, hogy a digitális aspektusban mit tartunk elfogadhatónak, és mit tartunk nem elfogadhatónak. Milyen szintre akarjuk felhozni azokat, akiket a Gyuri analfabétának, vagy nem akarjuk. Itt vagyok példának okája, itt vagyok én. Nagyon nagy bajba lenne az a digitális mentor, aki engem mondjuk egy komolyabb felhasználói szintre akarna felhozni, mert nagyon nagy ellenállással és nagyon nagy tudáshiánnyal kellene szembesülnie. Internet használó vagyok, de semmiképpen sem tartom magam mondjuk olyan virtuóznak, mint a 11 éves unokaöcsém. Tehát ezzel a kis példával csak azt akartam szemléltetni, hogy az egyenlőtlenség fogalmának nem a teljes egalitárianizmus a feloldása, hogyha szabad egy ilyen harmadik utas utalást betennem, a valódi megoldás az az esélyegyenlőségnek a biztosítása. Nem tudunk mindenkit elvinni a paradicsomba, amit tudunk csinálni, megmutatni az ösvényeket és reménykedni arra, hogy mindenki az egyéni képességei és tehetségei alapján rálép. Tehát az esélyegyenlőség fogalmát vezetném be, vagy az esélybiztosítás fogalmát a teljes egyenlőtlenség mellett, de azt, hogy kiknek, mit, hogyan, meddig és miért, én azt gondolom, hogy egy nagy meglepően kitárgyalatlan fejezete, területe ennek az egész diskurzusnak. Az általánosabb kérdésekről van szó, és az igazság, hogy ilyen kérdésekről beszélünk, akkor általában azt szokták mondani, hogy húha, akkor csináljunk egy jó kis stratégiát. Na most én azt be kell, hogy valljam önöknek, hogy még Hermann Göringnek, a náci légimarsalnak az a mondása, hogy teszem, hogyha meghallom azt a szót, hogy kultúra, akkor a revolverem után kapok. Ha meghallom azt a kifejezést, a stratégia, akkor nekem is úgy kicsit elkomorodik a pillantásom. Nem azért, mert stratégia ellenes lennék, hanem azért, mert az elmúlt évtizedben annyi stratégiát láttam már, amiből semmi nem lett, csak 10-100 milliókat esetleg, nagyobb összegeket is kihajtottak az ablakon, és gyakran színvonalas munkák is születtek, mondhatom annak ellenére, hogy néha én is részt vettem ezeknek az elkészítésébe. De a felhasználás tekintetében igazi áttörést ezek nem hoztak. Úgyhogy Ez az egyik. A másik pedig, hogyha végig tekintek azon, hogy mondjuk ilyen nemzeti stratégiából energiahatékonyság, zöld energia, Imre biztos tudna mondani egy csomó ilyen egészségipari, klímaváltozási, nem tudom én milyen stratégiák vannak, hogyha van 150 stratégia, akkor nyilvánvalóan ezek nem tudnak. Úgyhogy én nem erről szeretnék beszélni, hanem a harmadik pontba, és itt ha megkérhetném, akkor tegyük is be ezt a dolgot, egy I-négyzet ideológia mellett érvelnék, nem túl szellemes. Az I az itt az inkluzív ideológiára vonatkozik, egy olyan ideológiára, amely magában foglalja mindezeket a stratégiákat, és amely képes arra, hogy a társadalom egésze számára mozgósító erejű legyen. Én egy hónappal ezelőtt abban a megrázó élményben részesültem, hogy két hetet Japánba töltettem a japán kormány meghívására, és ez egy rendkívül megrázó utazás volt számomra, sok dimenzió. Amit itt relevánsnak tartok, ahogy Gyuri említette, valóban arról van szó, hogy a japán kormány stratégiája már nem az információs társadalom, jó, itt most egyelőre jó, köszönöm, hanem a ubiquitous társadalom építésének a programját hirdeti meg. Ubiquitous, ez a mindenütt jelenlevőnek a fordítása. Ennek az alapja azok a ceruza hegy nagyságú, nyilván műszaki embereknek, bocsánatot kérek, hogyha ez nagyon triviálisan hangzik, de nekem egy megrázó felfedezés volt. Tehát azok a sószem nagyságú digitális jeltárolók és jeladók képezik, amelyeket korlátlan számban tudunk termelni, és amelyekkel mondjuk, ha beszórunk egy járdát, akkor a vak embereknek a fehér botja az beszélni képes a fülükbe, hogy mi az, ami történik. Ott van egy kutya, került ki real time-ba, mit csinál. Én ezt úgy tudtam megérteni, és itt nem kis örömömre a detrekői professzornak az előadásához is tudok csatlakozni, radikalizálva azt. Mert nem csak arról van szó, amiről ő beszélt, hogy az előzetes képzetekkel szemben a tér, a space nem tűnik el az információs társadalomba, hanem éppen hogy felértékelődik, hanem ebben a ubiquitous technológiával, ami történik, a digitális, virtuális, internetes, akármilyen univerzum, ami információ alapú volt, képessé válik arra, hogy az órámat, a tollamat, a gombomat, a hajamat, bármit digitálisan érzékelhetővé tegyen, vagyis a valódi világot összehozza az információs digitális univerzummal. Vagyis az információ és a tárgyak és az ember és a tárgyak és a tárgyak közötti kommunikációt teszi lehetővé, ami olyannyira radikális gondolat, hogy én tulajdonképpen visszarettenek attól, hogy ebbe belegondoljak. Amit döbbenetesnek tartottam, hogy szerintem nem csak én rettenek ettől, vagy pontosabban nem a visszarettenés itt a lényeg, hanem abban biztos vagyok, hogy ez szisztematikusan képtelenség volt még végig gondolni, ebből mi minden következik. Ebből következik az, hogyha egy rántott húst, vagy egy paradicsomot oda teszünk az asztalra, akkor a paradicsomról pontosan tudjuk azt, hogy nem csak azt, hogy ki termelte, mivel permetezte, hanem hogy milyen hőfokon tárolták. Nincs többet, döttyet paradicsom. Ez egy könnyű dolognak tűnik, de azért a biztonság szempontjából hihetetlenül fontos. Vagy ha előveszem most a mobiltelefonomat, akkor nem csak azt látom, hogy hol van a... Ups, kikén is kéne kapcsolnom. Tehát, hogyha nem csak azt látom, hogy hol van, hanem minden, amit mindent láthatok rajta, amit ezzel a kis jeladóval elfoglaltam. A kulcsomtól, a kutyámon, a feleségemen át mindent tudok ellenőrizni, mit csinálnak, hogyan alakul az életük. Hát ez sokak számára egy hízelgő, mások számára talán riesztő perspektíva. De nem ez a lényeg. A lényeg az az, hogy ezt a japán kormány célkitűzését tette, annélkül, hogy szerintem ezt igazán értené. Mert van egy elfogadott nemzeti ideológia, és itt észre kell vegyük, amit akarok mondani, az tulajdonképpen az, hogy az IT, a ubiquitous, az információs társadalom ideológia, az egy eszköz. Az egy eszköz, és azért tud sikeres lenni, mert nem öncél, hanem a sikeres japán. Egy kérdés van, hogyan lehet japán sikeres? Ez a Meiji restauráció óta ez a kérdés Japánban. Hát, hogy van, néha történetileg viszonylag szerencsétlen válaszokat találtak erre, mondjuk a 30-as, 40-es években, de a kérdés ugyanaz. És egy válasz van rá, jelenleg, előrébb kell tartani, mint bárki más, 3-4-5 évvel. Utána úgyis ellopják, lemásolják, diffúzál, ahogy ezt szépen szokták mondani, de előrébb kell, és ebben a 3-4-5 évben ezért minden energiát bele kell tenni. És ez az ideológia, ez abszolút elfogadottságot élvez szektorokon keresztül, és társadalmi vertikumában. Tehát ebben az értelemben az I-négyzet, inkluzív négyzet ideológia itt megvalósul. Hogy ez mennyire így van, engedjék meg, hogy az önök szórakoztatására most egy kis filmet vetítsek, a Love Story-ra kattintsunk, ahol igyekszem kommentálni, hogy mi történik. A piercing van a nyelvében, ezzel fizet az automatánál. Megkapja a kóláját. elindul a fiatalember. Ez egy olyan, ez a mellén van ez a trikó, aminek a trikónak ez a mintája, egy ilyen mintázat, amit ő szeret használni. Megint fizet a metróban nyelvében, tehát piercinggel bemegy, megköszöni, elindul. Elindul akkor a háraban, egy ilyen negyed Tokiónak. Itt megállt egy kicsit az érzékelő, mivel rajta van a kólás üvegen is, odavált a olyan reklámot mutat, amit érzékelt az üvegen. Kiszogatja az üveget, remény, hogy vissza meg a szenzort. Triangle, ugye szerelmi háromszög, ez egy bizonyos kultúrákban egy elterjedt dolog, hogy emberek a barátaik vagy barátnőik feleségével, férjével hetyegnek. Ez számunkra ismeretlen, csak azért tartom, hogy van, ahol ez létezik. CD, zene, nyelvével kifizeti, fogja, rátölti az ingére. Letöltés befejeződött, megváltozott az ingére. Akármicsoda, ott van kedvenc személye, a kedvenc videója. Megy el, kimegy az utcára, nézelődik. Azt mondja, ó. Kap egy jelet, hogy program van ebben a negyedben, egy olyan program, amit ő előre betárt a személyes profiába. A számítógép, vagy a szemüvegének a belsejére persze majd fel van, mert kívülről nem látszik, belülről a fizsgálatában nagyon jó. Vannak-e itt barátaim, mondja az órájának, hogy benne vannak az adatok. Azt mondja, két barátom is van itt, Neji és Enji, vagy Harika és Kenji. Harika és Kenji, mondja döbbenten, barátnője is egy barátja. Felhívja mind a kettőt, a szemüvegén keresztül. Itt lát, access denied. Itt valami dráma készül. Hogy? Neki rohan. A film se világít a mellében. A dráma fokozódik, az erről szól csak.
Nande. Nande na.
Ez a dráma, amit bizonyára remélem kevesen ismernek önök közül, így kéne lereagálni, egy igazi szamuráj levágja a csámító fejét, de ő inkább sorvállal. Jó, köszönjük szépen. Na most miért érdekes ez? Amelyet szerintem elég vicces volt. Ezt egy olyan laboratóriumban kaptam, ahol mérnökök ezzel a ubiquitous technológiával foglalkoznak, és egy 2003-ban, tehát 4 évvel ezelőtt csináltak egy olyat, hogy ugye milyen lesz a világ 2008-ban. Ezeknek a technológiai újításoknak mindegyike létezik. Nem mindegyike kapható, tehát ilyen polótikot, mert nem tudják még megoldani a mosást. De ezt leszámítva, tehát technológiailag minden ott van erre, meghúzták ezt. És egy olyan társaság csinálta ezt, amiben társadalomtudósok, marketingesek és mérnökök vettek részt. Nekem ez régi mániám, hogy a különböző nyelveket beszélő területek között kellene egy ilyen átjárást csinálni interdisziplinárisan, úgymond. De a lényege az az, hogy meghirdetnek egy célt, amiről nem is igen tudják, hogy mi az, csak látják, hogy ott van, és utána elképesztő energiával dolgoznak azon, hogy megpróbálják megtölteni tartalommal, és olyan felhasználásokkal népszerűsíteni. Azt hiszem, onnan gondolom, hogy ezt még én is értettem, hogy miről szól egy ilyen szerelmi háromszög drámája, tehát az akkor eléggé mélyre le tudja vinni ennek a gondolatnak a teljességét. Mondhatnánk azt persze, és elérkeztem a negyedik ponthoz, hogy akkor itt a modell, amit le kéne másolnunk, természetesen ez nem így van. Tanulni mindenkitől lehet, másolni senkit nem érdemes. A japán kultúra annyira távoli tőlünk, hogy az szinte elmondhatatlan. Nagyon izgalmas, de semmiképpen sem gondolom azt, hogy át tudnánk venni onnan dolgokat. Sőt, egy olyan dolgra hívnám fel a figyelmet, amit nemrégiben tapasztaltam energetikai konferenciáinkon, a Démoszban, szociálpolitikai konferenciákon, amit paternalizmus paradoxonnak neveznék. Miközben az állam, mint ezt önök jól tudják, Magyarországon nem igen működik, most ez az állam metaforikusan kiterjesztve értem, önkormányzatok, kórházak, tehát semmi ilyesmi nem működik. Eközben van bennünk egy hajlandóság, hogy folyamatosan az állam felé artikulált kritikáink révén keressük a megváltást. Holott itt az történik, hogy mivel kritikát alkotunk az állami szereplők gyenge teljesítményéről, vagy az állami szervezetek gyenge teljesítményéről, ezáltal felerősítjük azt a paternalista struktúrát, ami ellen tulajdonképpen tulajdonképpen küzdünk. Az történik, hogy nem vesszük észre azokat az energiákat és azokat a potenciálokat, amelyek a képlet más szereplőinél, az akadémia világába, a civil társadalom világába felhalmozódnak. Úgyhogy én nagyon, nagyon fontosnak tartanám, hogy egyrészt realizáljuk a gazdagságunkat. Ez az internet tekintetében hihetetlenül fontos már most is. Miközben valóban az elején vagyunk egy történetnek, de már most az elején Plé Csaba olyan szemléletesen beszélt azokról a szenvedésekről, amire bármilyen kutató még a 80-as évek közepén, végén is átment, hogyha el akart érni egy cikket. Hát ehhez képest most egy Eldorádóban. Nem éljük ki azokat a lehetőségeket, amiket ez a dolog ad. Nem realizáljuk azt, hogy már megnyílt egy ilyen dolog. Az egyéni kezdeményezéseket nem támogatjuk kellően, és a piaci elvek, amiknek én nagy híve vagyok, azok is kevéssé működnek. Összefoglalva, tehát beszéltem a digitális episztemológiáról, digitális hermeneutikáról, az innézet ideológiáról és a paternalista paradoxonról meglehetősen röviden. Mi lehet hát a megoldás? Nem tudom, hogy mi lehet a megoldás. Mert összességében azért azt látni kell, hogy a magyar kultúra egésze, amiről beszéltem korábban, az alapérték struktúráiban nem nagyon kedvez annak, hogy egy nagy áttörést tudjunk csinálni. Hogy csak egy dologra hívjam fel a figyelmet, ami nemrégiben ütött szöget a fejembe, hogy teljesen hiányzik a magyar társadalomból bármilyen olyan konszenzuális jövőkép, amire Japán kapcsán próbáltam utalni. Tehát ha azon gondolkozom, hogy milyen Magyarországot akarunk 2020-ba, akkor azt hiszem nem csak én lennék teljesen talán. Nem tudjuk, hogy Írországot akarnánk, Portugáliát, Ausztriát, Szlovéniát. Milyen típusú, milyen lenne ez az ország? Milyen lenne a karakterisztikuma? Mik lennének a jellegzetességei? Ezt azért tartom fontosnak, mert a fő mondani valóm az az, hogy szerintem semmiféle IT áttörésre, IT stratégiai áttörésre és IT digitális egyenlőtlenség áttörésre igaziból nincs esély, ha csak nem ágyazódik be egy tágabb diskurzusban, nem tudunk arra a kérdésre felelni, hogy milyen Magyarországot akarunk, és ezen a Magyarországon belül mi az IT-nak a szerepe, mi a digitális egyenlőtlenségnek a helye és a súlya. Egészen más, természetesen, hogyha mondjuk a 10 millió disznó országát képzeljük el, akkor az IT-nek van jelentősége, de nyilván sokkal kisebb, mint hogyha a 10 millió szoftver fejlesztőnek az országát képzeljük el. Más a dolognak a helye és a súlya. Nem fogjuk tudni ezt addig megoldani, nem beszéljük ki, és nem jutunk konfliktusok árán el egy nyilvános diskurzusban, mi az a jövőkép, amit szeretnénk ebből az országból látni. Az egyik ennek az egész digitális problématikának a helye és a súlya, amit egy ilyen vízióba tisztázni kéne. A másik, hogy ez, amiről beszéltem, hogy milyen mértékben elfogadható és megváltoztatandó a digitális egyenlőtlenség. Meddig akarunk eljutni? Hiányoznak erre is a rendes feltevések. Kik a lehetséges szereplők, akik egy ilyen dologba részt tudnának venni? Milyen eszközök, milyen iniciatívák vethetők be annak érdekében, hogy ezek a szereplők azt az egyenlőtlenséget olyan módon tudják csökkenteni? Végül az egésznek ugye az egyik titka az, közben nem az államra kell koncentrálni, milyen költségvetési forrásokat tudunk ennek a prioritásnak, amennyiben ez egy prioritás, a támogatására biztosítani. Ugye mostanában a háborúk kapcsán szokták emlegetni ezt a Coalition of the Willing-et, a jó szándékúak koalícióját, azoknak a koalícióját, akik akarnak változtatni. Én azt gondolom, hogy IT áttörés ügyben a digitális egyenlőtlenségek csökkentése, megoldása, nem tudom én mit kell velük csinálni, ügyében akkor lehet sikeres ez a projekt, hogyha létrejön egy ilyen Coalition of the Willing a legbizarrabb szereplők részvételével, és ki tudunk hordani magunkból az elkövetkezendő 5-10 évben egy olyan konszenzusnak örvendő, sok területet lefedő és a társadalom egészen számára elfogadható víziót és jövőképet, amiben én meg vagyok győződve, az IT-nek komoly szerepe kellene, hogy legyen, de azt is le fogom nyelni, hogyha itt a disznók és a káposzták országát akarjuk építeni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!